Prezegusten Sámuel Nézőpont csoport és Závetsz Tibor az IRI Závetsz Research vezetője az Inforádió arénájának vendége. Mondhatjuk-e azt, hogy ahogy közeledünk a választásokhoz, a bizonytalanokból távol maradók lesznek? Vagy nem mondhatjuk ezt? Nem ilyen az összefüggés?
Hát attól függ, hogy mit értünk bizonytalan alatt. Ugye ez az a választói közeg, amely minden ellenzéki pártnak a vágya és álma, hogy egyesíti őket, és utána 5%-os küszöböt csak emiatt átugorja. Nincsen az egységes bizonytalanok tábora. Vannak olyanok, akik valójában precízebben megfogalmazva rejtőzködő szavazók, és van párt preferenciájuk, de nem mondják meg. Vannak olyan bizonytalanok, akik a párt preferenciájukban bizonytalanok, és vannak olyanok, akik a részvételükben bizonytalanok. Sokszor, amikor 30%-ot látnak bizonytalan táborban, akkor ezeknek a túlnyomó része valójában soha nem fog elmenni a választásokra, és nem bizonytalan ő, hanem távol maradó már
mennyi,
előre.
Mennyi a túlnyomó része?
Bocsánat, csak azt sejthető, hogy 60% fölött volt 14-ben a választás, és nagyjából ennyi, talán egy picivel kevesebb is lehet a részvételi hajlandóság 2018-ban, ami azt jelenti, hogy 10 emberből 4 az nem megy el. Bizonytalannak is nevezhetjük, de valójában biztos, hogy nem megy el.
Én nagyjából ezt a felosztást, amit az Ágoston mondott, számokkal illusztrálnám a legutóbbi kutatásból. Tehát van körülbelül olyan 13-15%-nyi passzívnak nevezhető választópolgár, akik tényleg nem akarnak elmenni. Azt gondolom, hogy tehát most már ezt elég kategorikusan kijelentik egyébként második kérdésre, mert úgy van a mi mérésünk, hogy először a részvétel iránt érdeklődünk, ott már közli, utána még erőltetjük egy picit a párt preferenciát, hát ha sikerül begyűjteni, és ő erre is azt mondja saját magától, hogy ő nem fog elmenni. Tehát én azt mondom, hogy akkor ez a kb. 15%-nyi csoport, ez semmiképpen nem fog elmenni. Tehát velük szám, és amikor köznyelvben használunk bizonytalanokat, bele szoktuk őket érteni, de nevezzük őket tényleg passzívaknak, nem fognak elmenni. Én azt gondolom, hogy a 15%-nyi körülbelül ugyanakkor a ténylegesen bizonytalan, aki nem tud a pártok között dönteni, egy viszonylag alacsony részvételi hajlandósággal. Én ezt a kombinációt mondjuk 8 hónappal a választás előtt, tehát hogy nem nagyon akarok elmenni voksolni, és még pártom sincsen, ezt úgy tekintem, hogy ennek a 15%-nyi csoportnak a nagy részéből végül is nem lesz szavazó, mert két dolgot is kéne most végbe vinnie a pártoknak, hogy őből a szavazó legyen, tehát valami aktivitást rá erőltetni, meg még meggyőzni arról, hogy ő a jó párt, azért ez nagyon nehéz lesz. És akkor van ez a hát különböző méretű, de 6-7-8%-os titkolózó csoport, ezzel én úgy számolok, mint hogy valószínűleg nagy részük szavazópolgár lesz, már most is az, csak valami miatt elrejti a véleményét. Az egy feladat nekünk majd a közvéleménykutatóknak, hogy fölfejtsük tulajdonképpen ennek a csoportnak a politikai hovatartozását. Ennek a tétje most nem olyan óriási, mint mondjuk 2006-ban volt, vagy 2002-ben, amikor a választás kimenetelét is befolyásolta, hogyha mi ezt a csoportot a baloldali pártokhoz, vagy a jobboldali pártokhoz tudjuk tenni különböző kérdések alapján. Még egyszer mondom, rejtik a pártpreferenciákat, más eszközökkel, más kérdésekkel kell feltárni. Most ennek olyan nagy tétje nincsen, hiszen nem egy ilyen holtversenyes állapot van, bár lehet, hogy február-márciusban lesz olyan tét, ami miatt fontos ennek a csoportnak a megfejtése.
De ezek alapján te 70%-os részvételt is elképzeltőnek?
Nem tartom elképzelni, mert még azt akartam hozzátenni, hogy azok a számok, amit az előbb felsoroltunk, és különböző ilyen szavazó tábori méretekről beszéltünk, és ott éppen te mondtad, hogy ezeket ne tekintsük úgy, mint tényleges választók. Így van, hanem én azt gondolom, hogy itt van egy jó néhány a párttáborokban is, nyilván a pártok célja az, hogy megtartsák a szavazót. Tehát a Jobbik célja, hogy az 1,1-es szavazó tábort megtartsa, sőt erre még rá is rakjon, de semmi garancia arra, hogy mindenki, aki most Jobbik hívő, az végül is ott az urnáknál majd a Jobbikra adja le a voksát. Tehát én azt gondolom, hogy lesz különböző méretekben, különböző pártoknál, nyilván a kis pártoknál valószínűleg jobban, egyfajta lemorzsolódás, tehát nem lesznek ott, mint szavazók, és akkor hát én is azt valószínűsítem persze, hogy egy ilyen 60% körüli választási részvétel lehet. Tehát egy nagyon izgalmas csoport, kell vele foglalkozni, nagyon jól mondtad, hogy hűtsük le a pártok kedélyállapotát, nem lesznek ebből olyan nagyságrendű szavazók ebből a 35-40%-os csoportból, ami átlöki őket az 5%-on, amitől egyszerűen sokkal nagyobb erők lesznek, mint amit
akkor mindenkinek most. A saját meglévő híveire kell dolgoznia és gyúrnia a lehető legnagyobb erőkkel. Őket kell mozgósítani. Ez a feladat? Mindenketten így látják?
Alapvetően igen.
Uh-huh. Az eddigi kampányok mozgósító erejéről milyen tapasztalat gyűjt össze? Ezek jó mozgósító erejű kampányok voltak. Azért kérdezem, mert az elmúlt plakátkampány idején volt olyan szakértő, aki azt mondta, hogy ez túl volt tolva, de olyan szakértő is volt, aki azt mondta, hogy nem lehet kampányt túltolni, csak ellazsálni.
Nehéz az ismeretlen szakértők között igazságot tenni, de hogyha lefordítjuk a pártok oldalára a dolgot, a Fidesz természetesen igen nagy mennyiségű plakátot és kampányt finanszírozott meg az elmúlt kampányok során, vagy választási küzdelmek során, és működött is. Tehát én a láthatatlanban mégiscsak annak a szakértőnek adnék igazat, aki azt állítja, hogy az értelmiségi médiafogyasztó számára lehet, hogy túlzásban van víve egy kampány, de az, aki sporadikusan, ritkán fogyaszt híreket és kampánytermékeket, annak meg lehet, hogy az ilyen intenzív kampányok tudják az üzeneteket elvinni, és őt mozgósítani, akár olyan felületeken is, amivel amúgy nem találkozna. Ezt szokás mondani, az óriás plakátnak ez az ereje, hogy azt azok is látják, akik nem néznek mondjuk tévét, vagy nem hallgatnak rádiót, és nem találkoznak amúgy az üzenetekkel. Tehát én nem nagyon hiszek a túlzásba vitt kampánnyal, az inkább egy értelmiségi problematika tud lenni, az átlag választót ez igenis mozgosítja és eléri.
Egyetértek vele, minél szélesebb én azt gondolom, minél szélesebb platformon kell a választópolgárokhoz elérni, ebbe tényleg rengeteg kommunikációs lehetőség beletartozik, kiegészítve a közvetlen eléréseknek a modern és kevésbé modern formáival. A kevésbé modern talán, hogy elmennek a választópolgárokhoz és beszélnek velük. Ez ugye lehet különböző rendezvények segítségével, lehet az utcákon, fórumokon és egyszerűen csak párbeszédekként, de lehet az is, hogy házról házra, door-to-door kampányként mennek a választók. Szerintem ebben semmi nem sok, és mivel a baloldali pártoknak a média lehetőségei szűkösebbek, de talán a Jobbiké is, ezért ők rá is vannak erre kényszerülve, és innentől kezdve már egy logisztikai pénzügyi feladvány mind a kettő együtt, hogy sikerül egy olyan aktivista hálózatot képíteni, ami ezt a régóta működő, így-úgy Magyarországon használt technikát működésbe hozzák. Vannak más, modernebb technikák is szerintem, amire a pártoknak figyelniük kell. Itt a koromnál fogom, már bizonytalanabb vagyok a szavak használatával, de mindenképpen a web 2 és a web további számjegyek segítségével azonosítható Facebook és egyéb elérési módok mind-mind olyanok, amin keresztül szerintem egy választópolgárt el lehet valamilyen módon érni. Aztán beszéltünk a telefonos technikákról, ott is többféle van. Ugye éppen most zajlott a Fidesznek egy kampánya, ami Vona Gábor kijelentéséről szólt. Szerintem ezek mind-mind olyanok, amelyeket használni kell, mert ráadásul még az is bonyolítja a helyzetet, hogy nem mindegyik minden választópolgár számára adekvát forma. Tehát nyilván van a fiatalok elérésének egy más útja, az idősebbeknek valószínűleg az a közvetlen mód és a tömegmédia.
Fiatalt az egy otthoni olyan vonalas telefonon nem érdemes megkeresni.
Hát nehéz lesz, nagyon nehéz
személyesen
lesz.
Személyesen is nehéz elérni.
De hát itt lépnek életbe tényleg a modern technológiák. Szerintem ezt mind-mind kell alkalmazni, ezek mind-mind kampány eszközök, és a saját tábor megtartásának is fontos tényezői és összetevői.
Nem véletlen, hogy a pártok próbálnak aláírásokat gyűjtögetni, mert akik a számukra fontos akciókban a nevükkel, címükkel, elérhetőségükkel támogatják az adott pártot, azok az emberek később elérhetők. Ha elolvassák az aláíró íveket, akkor általában a Times New Roman 6-os betűt mérettel oda van írva, hogy ezzel hozzájárultak az adataik felhasználásához, és utána, amikor a választásra kell mozgósítani a híveket, vagy potenciális híveket, akkor elérhetőek ezek a választópolgárok.
Igen, de az a tény, hogy a pártok a közvetlen kapcsolattartás módszerével nyilvánvalóan egyre többet tudnak a saját választóikról. Tehát több információt tudnak neki is eljuttatni. Ez a kutatásokat befolyásolja, a kutatások pontosságát, vagy őszinteségét, vagy bármilyen minőségét?
Szerintem nem feltétlenül, mert minden párt, minden politikai közösség megpróbál a saját híveihez eljutni, és ebben megerősíti az identitását ezeknek a választópolgároknak, aminek egyébként örül egy kutató, mert minél világosabban elkötelezettebb egyik vagy másik választódó, egyik vagy másik politikai közösség, ez annál precízebben lehet kutatni, sokkal rosszabb a bizonytalanok táborát növelni, mert akkor általában a kutatók egyéb kérdésekkel próbálják meg meghatározni, hogy egy bizonytalan pártpreferenciájú választadó mégis melyik politikai közösséghez tartozhat, attitűdkérdésekkel, értékkérdésekkel, kormány iránti szimpátia vagy antipátia kapcsán. Ide-oda be lehet őket sorolni, de hát mégiscsak jobban megmondja, hogy melyik párthoz tartozik, és hogyha élő, közvetlen kapcsolatban van a saját politikai közösségével, azt a világképet vallja, ahhoz tartozó információkkal találkozik, akkor talán bátrabban fogja vállalni ezt az elköteleződést.
Mi lekövetjük tulajdonképpen azt, amit a pártok kommunikációban a választópolgárokkal együtt megalkotnak. Nekünk annyi az újdonság, vagy az a kihívás, hogy ebben az iszonyatos hangzavarban és identitás, az identitás erősítés az egy egyszerű dolog, ott az tényleg nagyon jó a kutatónak, mert akkor megnyugodhat abban, hogy a biztos pártválasztós adat, ahol tényleg a hardcore szavazók vannak, az egy elég stabil, nem változik, hiszen megy egy folyamatos kommunikáció párt és választók között, és a nehézséget tényleg az okozza, hogy amikor a bizonytalanok iszonyatos nagy hangzavarban mindenféle üzenetet kapnak nagyon sok platformon és eszköz segítségével, akkor mi az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy na ő már egyik párt felé tulajdonképpen elmozdult, és nekünk ott kell tulajdonképpen topon lenni, hogy kitaláljuk azokat a kérdéseket, amik éppen aktuálisak, amik a levegőben vannak, és amire fókuszál a közbeszéd, fókuszálnak a pártok, hogy az a segítség számunkra, hogy ott fogjuk meg a szavazókat, és ott tudjuk azt mondani, hogy már tulajdonképpen valamelyik párt holdudvarába, szavazói holdudvarába megtalálható. A választások között szoktunk ilyeneket csinálni, pont ugye úgy kezdtük valamikor 2002 táján, hogy a rejtőzködőket, titkolózókat próbáltuk meg beazonosítani, és ahhoz találtunk ki mindenféle kérdéseket, olyanokat, amik akkor a levegőben voltak. Aztán később ezt lehetett használni már pártok közötti átmozgásoknak az esetleges feltárására. Tehát egy időben volt, ez ma már nem jellemző, egyáltalán nem jellemző, de régen azért volt átjárás a Fidesz és a Jobbik között, és akkor azt lehetett látni, hogyha ilyen nagyon karcos, erős állításokat fogalmaztunk meg, a régi Jobbiknak megfelelő állításokat, és azzal nagyon egyetértett egy mondjuk egy Fidesz szavazó, akkor legalábbis elgondolkodtunk azon, hogy nem kell-e átsorolni egy előrejelzésben, most mérésekről beszélünk, de egy előrejelzésben esetleg a másik párthoz. Tehát most is nekünk meg kell találni majd azokat a fogódzókat, amivel mondjuk az előrejelzéseket pontosabbá lehet tenni. Én egyébként nem csodálkoznék azon, hogy nagyon sok bizonytalan lenne, mert erős lesz a hangzavar, és nagyon nehezen fognak tájékozódni, és csak a végén fog kirajzolódni ez.
Aki most baloldali, azt például nem tudja, hogy hova adja le a szavazatát, hiszen nem lehet látni, hogy a baloldal milyen formációba fog indulni, akár helyben, akár országos szinten. Ez bizonyára számukra gondot okoz. Még pár perccel ezelőtt a Tibor utalt erre a nyugdíjas tájékoztató kampányára, talán ez a hivatalos megnevezése a Fidesznek. Szerintem ennél érdemes még egy pillanatra elidőzni, mert sok metszete van a dolognak, de a legfontosabb az, hogy lehet egy ilyen kampánynak önbeteljesítő hatása is, tehát egyáltalán a kampányról való beszédnek is van hatása, és nem csupán a Fidesz által elért, a Fidesz-el vélhetően szimpatizáló idős választópolgárokról szól ez, hanem a Jobbik növekedési potenciájának a megakadályozásáról. Ugye nagyon sokszor megbeszéltük, a Jobbik néppártá akar válni, a néppártosodáshoz viszont hiányzik a Jobbiknak az idős választókorú népesség. Nagyon érdekes volt, múlt héten megalakították a nyugdíjas tagozatukat 39 fő részvételével, mutatja, hogy a párt finoman szólva sem az 50 pluszos népességből tevődik össze. Egy ilyen párt szeretné a nyugdíjasokat elérni, ezzel a rosszul sikerült mondatával a pártelnöknek, ezzel és ennek a kihasználásával a Fidesz részéről ez nem fog sikerülni, és egyáltalán, hogy erről szó van, arról, hogy a Fidesz felhívja az idős választópolgárokat, arról, hogy ez a rosszul sikerült mondat napirenden lehet, ez egy önbeteljesítő jóslatként árt a Jobbiknak.
Egyébként fontos, hogy most a nyugdíjasokról beszélünk, ez nagyon fontos választói csoport, hiszen a részvételi aktivitásuk az
magas.
És így tulajdonképpen minden párt úgy tekint rájuk, mint egyfajta potenciára, tehát nem véletlen hihetetlen, hogy tulajdonképpen itt az egész ilyen szavazatgyűjtő mechanizmus itt az ősz elején velük indult meg, és róluk beszélnek a legtöbben. Ez egy, még azt is kell mondjam, hogy tulajdonképpen egy kicsit egyszerűbb, mert itt nem kell megküzdeni azzal, amit említettem, azzal a problémával, hogy őket aktivizálják, hanem csak idézőjelben, azzal arra kell őket rábírni, hogy esetleg pártot váltsanak, vagy válasszanak tulajdonképpen pártot. A fiatalok az egy nagyobb kihívás lesz minden párt számára, hogy mi lesz az a fajta eszköz, amivel elérik őket, mi lesz az a üzenet, mi lesz az a húzó kifejezés, és így tovább. Nem kell bonyolult programokat ígérni nekik, mert aztán ők meg pontosan nem olyanok, akik majd pártprogramok alapján fognak dönteni, de egy-egy jó szlogen, egy-egy jól hype-olt üzenet, az nagyon vonzó lehet egy fiatal réteg
számára. A vidék, vagy a főváros, a városokon nehezebb terep az elérés szempontjából? A nyugdíjasoknál mindegy?
Mindegyik régiónak megvan a nehézsége. Mondjuk egy liberális városi pártnak a vidéki Magyarországot elérni biztosan nehezebb, míg mondjuk a Fidesznek, ami Magyarország egyetlen néppártja, ha már ennél a kifejezésnél voltunk, tehát minden társadalmi csoportban nagyjából azonos a támogatottsága, de egy picivel gyengébb Budapesten. Mi 30%-ot mérünk a teljes társadalomban a Fidesznek szimpátia táborát tekintve, és mondjuk 25 a fővárosban, tehát egy picivel gyengébb, tehát a Fidesznek bélhetően a főváros a nehezebb terep, tehát a kérdése a választ az, hogy párttól függ, hogy hol nehezebb elérni a választópolgárokat. Még egy-két számot hadd mondjak én is, nem is közvéleménykutatást, hanem alapvető statisztikát. Nagyjából 2,7 millió nyugdíjas él Magyarországon, és kevesebb, mint a fele a 30 év alatti választópolgároknak a száma, 1,3 millió nagyjából. Az aktivitás pedig alsó hangon másfélszeres a különbség, tehát másfélszeres a aktivitása a nyugdíjasoknak a fiatalokhoz képest. Azaz, hogyha csak a egységnyi választót nézzük, akkor nem csak egy kétszer akkora csoportról beszélünk, hanem egy másfélszer aktívabb csoportról is beszélünk, a politikai befolyásuk, jelentőségük sokkal nagyobb ezeknek a pártoknak, és akkor még tegyük azt hozzá, hogy a fiatalok sem úgy vannak, hogy megnézik, hogy nem tudom én, a diákhitel vagy az egyetemre jutás lehetőségeiben melyik párt milyen programot kínál, hanem sokszor a fiatalok a családi hagyományok alapján adják le a voksukat.
Bocsánat, még egy kérdés visszatérve a kutatáshoz. Hogy érik el a kutatók a fiatalokat, akik teljesen más eszközökön néznek mindent, mint mi?
Hát ugye a hagyományos eszköztár, amivel dolgozunk, az annak része az, hogy minden társadalmi réteget a országos arányoknak megfelelően kell képviseltetni, ettől lesz reprezentatív a felmérés. Tehát itt inkább időbeli problémák vannak. Tehát egy kérdezőnek addig kell mennie, amíg a megfelelő paraméterek alapján olyan fiatalt nem talál az adott városban, adott iskolázottsággal, amilyet találnia kell ahhoz, hogy a kutatás reprezentatív legyen. Tehát itt még egyszer mondom, az időfaktor inkább az, ami nehézséget okoz.
Magyarán rettentő sokat kell melózni.
Hát azért sokkal kevesebbet kell azon ügyködni, hogy egy fiatal, tudom, középfokú végzettségű nagyvárosi fiatal találjon, mint egy idős, bármilyen végzettségű vidéki, városi vagy falusi polgár. Tehát a befektetett energia sok, és ez az időt is, meg hát nyilván financiális háttere is van ennek, vagy nehézségei, többletköltsége. Tehát mindig gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet összeilleszteni különböző adatfelvételi módszereket. Tehát eljutott hibrid kutatásoknak hívjuk, amikor mindenkit az adekvát módon érünk el, időseket személyesen, tudom én, fiatalokat valami online technikával, nőket inkább telefonos módszerrel, és akkor ezeket hogy lehet úgy összepasszítani, hogy még így is reprezentatív képet kapjunk. Én ebben elég konzervatív vagyok, tehát én azt gondolom, hogy egyfajta módon próbáljuk meg, amivel a legnagyobb elérési módot lehet produkálni. Én most azt gondolom, hogy ez a személyes módszer még mindig az összes hátulütőjével, de nem gondolom, hogy örökké így lesz. Tehát érzem a bőrömön azt, hogy szükség lenne a fiatalok nézeteinek föltárására valami másra is. Próbálkozunk online felmérésekkel, is vannak jó kísérletek, de őket, az időseket meg nem érjük el online módon. Tehát igazán nagyon nehéz ez a...
Talán ott folytatva Tibor abba hagyta, valóban nagyon nehéz, de én is az egységes kutatási módszertannak volnék a híve. A nézőpontcsoporthoz tartozik a kutatópont, amely egy nagy ifjúságkutatásban vett részt. 8000 fiatalt kérdeztünk meg 15 és 30 év között személyes módszertannal. A tapasztalat az az, hogy lakcím nyilvántartás alapján, ami a legprofessionálisabb és a legdrágább eljárásmód, a tapasztalat az az, hogy a bejelentett lakcímükön bizony nehéz elérni a fiatalokat, és akkor pótcímekre lehet menni, de azért a fiatalokat is előbb-utóbb el lehet érni, tehát nem igaz az, hogy személyes kutatással lehetetlenség volna fiatal találni, még egyébként telefonon is lehet, akár a háztartásban megkérjük, aki fölveszi a telefont, hogy van-e fiatal, és akkor vele lehet interjút készíteni. A hibrid kutatások, vagy multi-channel kutatásokkal szemben én is egy kicsit szkeptikus vagyok a reprezentativitás okán, mert az azt jelenti, nagyon egyszerűsítve a dolgot, hogy a fiatalokat egy online panelen összegyűjtött e-mail címeken próbálja elérni a kutatócég, de nagyon nagy kérdés, hogy ez az online panel kellő nagyságú-e ahhoz, hogy valóban minden fiatalt reprezentálni tudjon. Egy személyes kutatásban mindenkinek azonos esélye van belekerülni a mintába, míg egy panellel, mondjuk Magyarországon egy 10-20-30 ezres panellel már büszke lehet a kutatócég. Egyáltalán nem biztos, hogy az az előbb említett 1,3 millió fiatalt, aki között lehet szakmunkás is, meg külföldön tanuló egyetemista, ezáltal el lehet érni.
Egy picit behunjuk a szemünket, és elképzeljük a versenyben lévő pártokat egy papíron. Hol vannak a viszonylag átjárható útvonalak közöttük, és hol vannak az abszolút tiltott zárt útvonalak?
Ugye ez a másodlagos preferenciák, diszpreferenciák világa. Ugye a bal oldalon van egy erős nyitottság egymás irányába, ez természetszerű, ez ugye ahogy kialakult például a DK, volt szocialista szavazók, mentek oda, tehát ez tulajdonképpen megmaradt. Ott bármilyen formációnak a össztámogatottsága az nem állhat nagyon távol attól, mintha egyesével ezeket a számokat összeadjuk. Régen ugye már tettem egy mondatba említést arra, hogy volt ez a Fidesz-Jobbik átjárás, ez nagyon leszűkült, tehát ez egy elég minimálissá vált. Azt kell mondanom, hogy amikor a diszpreferenciákat mérjük, akkor tulajdonképpen a Jobbik híveinek is, meg a baloldali pártok híveinek is a diszpreferált pártja az a Fidesz, tehát inkább van egy fajta sorsközösség, ha úgy tetszik, a baloldali pártok hívei és a jobbikosok között, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az átjárhatóság erős lenne. Pont a egy-két hónap ezelőtt írtam erről, hogy az MSZP táborának egy tizede Jobbik híveinek szintén egy tizede támogatja a másik pártot, vagy támogatna egy bizonyos esetben, tehát ez nem nevezhető egy jelentős átjárásnak. Az egy másik helyzet, hogy mind a két táborra, Jobbik és MSZP, most leegyszerűsítve, a kormányváltás érdeke mindegyikben ez fogalmazódik meg. Ez egy olyan dolog, ami adott esetben bizonyos konstellációkban, ha ez előáll számukra, egyéni választókerületekben, ez jelentheti azt, hogy átszavaz, mert hogy, mármint a másik jelöltre, ha nem látja a sajátját. Tehát ilyesfajta, ugye ilyen elképzelések, viták folynak, gondolkodnak ezen elég sokan. Még egyszer mondom, ha elég erős az a fajta akarat ezekben a választókban, hogy a kormányt le kell váltani, és túlteszik magukat azon, hogy régebben nem volt nyitottság a két oldal között, akkor elképzelhető, hogy egy-egy ilyen voks valahogy maximalizálódik, de ettől még elég messze vagyunk, és nem is tudom, hogy eljutnak-e idáig a választópolgár, még azt sem tudom, hogy eljutnak-e a pártok. Csak azt akartam jelezni, hogy már nem teljesen lezártak ezek az utak. És egyébként lezárt út a Fidesz és a baloldal között, az egyértelmű.
Sőt, a Fidesz és a baloldal között már régóta, de egyetértek, hogy a Fidesz és a Jobbik között is ez beszűkült, nem meglepő módon, hiszen Vona Gábor Orbán Viktort támadja. A Fidesz szavazótábora pedig lehet, hogy nem mindenben ért egyet, de abban egészen biztosan, hogy Orbán Viktornak kell a miniszterelnöknek lenni. Ha ezt valaki támadja, akkor szűkül annak a lehetősége, hogy ott bármilyen átjárhatóság legyen, ami ideológiai alapon, mondjuk a nemzeti érdekvédelem, vagy akár korábban a migráció kérdésében bizony előfordulhatott néhány százalék esetében. Tehát letisztul a paletta, itt előbb az összefogásnak a hatásairól volt szó. Én elég szkeptikus vagyok Attilán, hogy már csak 7 hónap van jó eséllyel a választásokig, tehát előbb te 8-at is mondtál, hogyha májusban lenne a választás, akkor 8, de ha április elején van a választás, akkor 7 hónap van a választásokig. Elég szkeptikus vagyok addig, hogy a pártok össze tudják ezt rakni, edukálni tudják, és ne felejtsük el, hogy itt ahhoz, hogy működjön az összeellenzéki szavazat, minden ellenzéki pártnak egyet kell érteni, már pedig könnyen meg lehet, hogyha egy ma még elképzelhetetlen baloldali Jobbik összefogás lenne, akkor is lenne egy baloldali párt, vagy egy kis liberális párt, aki abból próbálna helyzetelőnyt szerezni, mondjuk Gyurcsány Ferenc demokratikus koalíció, hogy ő nem áll ebbe az összefogásba vele, és akkor megint csak több ellenzéki választási lehetőség van. Tehát, hogyha sakkozni és matematikázni kell, akkor én azt gondolom, hogy ezen alatt a 7 hónap alatt nem jöhet össze. Nincsen annak racionális alapja, hogy a teljes összellenzéki összefogás megvalósuljon.
Tehát nincs olyan matematikai modell, ami most a centrális erőteret összefogással meg tudná dönteni.
Pontosítok, matematikai modell van, reális modell
reális
nincs.
Modell nincs.
A matematikai modell azért van, mert 43% a legutóbbi mérésünkben a kormányváltás szándékoló választópolgár, és 32% a kormány maradásában érdekelt. Ugye az utóbbi csoport az lényegében egy egységes tömb, plusz még valamennyi, mondjuk 300 ezer bizonytalan, a másik pedig a 4,43%-os, 3,5 milliós tömb, az pedig összeszámoltam, jelenleg 15 felé van földarabolódva, tehát ebben megtalálni azt a konszenzust, ami ezt egységesíteni tudja, ha nem is országosan, de legalább azokban a választókerületekben, ahol ennek a tömnek ennél az adatnál fogva van valami fajta esélye arra, hogy legyőzze a fideszes jelöltet. Hát ez versenyfutás az idővel. Nem mondom, hogy lehetetlen, de versenyfutás az
egyet
idővel.
Egyet akarnak, de annyira másként, hogy nem fog összejönni.
Igen. Hát most 7 hónap a választások előtt úgy látni, hogy nagyon másként, igen.
Érdekes, annyi mindenben egyetértettünk ebbe az egy órába, de ebbe a számba nem értünk egyet. A Nézőpont Intézet is kérdezi természetesen a kormányváltó hajlandóságot, még kiegyenlített táborokat látunk arra a kérdésre, hogy szeretnél, ha megbukna a kormány a következő választáson, ami azt gondolom, hogy fekete-fehér és egyértelmű, nem látjuk ezt a nagy kormányváltó hajlandóságot, de abba egyetértek, hogy fragmentálódott azok tábora is, akik viszont szeretnék, hogy megbukjon.
Köszönöm a magyarázatot és a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Brázz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője, és Závetsz Tibor, az IRI Závetsz Research vezető elemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.